23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Levonult az árhullám, a védekezéshez átrendelt szakemberek hazamentek, a további vízügyi munkálatokat a területi igazgatóságok már saját hatáskörben is el tudják látni. Az országos műszaki irányító törzs koordinálására már nincs szükség, ezért befejezi működését, tájékoztatta rádiónkat az országos vízügyi főigazgatóság. A helyreállítás, a védelmi eszközök pótlása, valamint az árvízzel összefüggő számítások és összefoglalók készítése még eltart egy ideig. A vízügyi szervezetek részéről az egy napon a védekezésben résztvevők legmagasabb száma 1896 fő volt, mellettük a társszervezetektől több mint 5000 fő, illetve mintegy 2700 civil önkéntes dolgozott a legmagasabb létszámban az árvízvédelmi védekezés során. Az országban több mint 40 kilométeren épült ki idéglenes védmű. A Duna mentén az önkormányzati védekezéseknél 4600 méteren kellett felállítani árvízvédelmi mobilfalat. Az árvízi védekezéshez összességében több mint 2 millió homokzsákot adott ki a vízügy, ezeknek mintegy 95%-át fel is kellett használni. A területi igazgatóságok megkezdték a kezelésükben lévő állami tározók, holtágak, mellékág rendszerek, csatornák feltöltését. Magántulajdonú termőföldeket, telkeket, birtokokat ugyanakkor nem vehetnek igénybe, csak akkor, ha erről sikerül megállapodni a tulajdonosokkal. A tárgyalások folyamatosan zajlanak a területi igazgatóságok hatáskörében. Az állattartásnak, ahogy ma, úgy a jövőben is meghatározó szerep jut a magyar mezőgazdaságban, közölte az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára Kaposváron. Farkas Sándor jelezte, ez azzal együtt is így lesz, hogy a tavaly indult Európai Uniós támogatási ciklus egyre több zöld célú termeléskorlátozást és adminisztratív terhet ró a termelőkre és a közigazgatásra. Ez óhatatlanul érinti a támogatásokhoz való hozzájutás dinamikáját akkor, amikor felértékelődött a támogatások szerepe a jövedelmezőségben, a fejlesztésekben, ezért számítanak a Magyar Állattenyésztők Szövetségének, a tenyésztő szervezeteknek, a szakmának, valamint az agrárfelsőoktatásnak, a tudásközpontoknak az együttműködésére, tapasztalatok megosztására, a felhívások társadalmasításában, tette hozzá. Komoly gond van az M30-as autópályánál, tovább tart a Miskolc-Szikszó közötti szakasz helyreállítása. Talajtani vizsgálatokkal tárták fel az M30-as autópálya megsüllyedésének okait és komoly problémákat találtak. A helyreállítás utáni tartósan megfelelő műszaki megoldás kialakítása további 10-11 hónapot is igénybe vehet, tudatta az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint ismert, az M30-as autópálya Miskolc-Tornyos-Németi közötti szakaszán az üzemeltető burkolatrepedéseket, süllyedéseket jelentett mindkét pályaoldalon, melynek következtében idén februárban lezárták a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, az érintett területen lévő altalaj felső részét olyan talajrétegek alkotják, amelyben a víz megjelenése és mozgása kiszámíthatatlan. Ez eredményezte, hogy a talajszerkezet instabillá vált. A minisztérium közölte, a kivitelező javaslata szerint a töltést a jobb pálya alatt a teljes szakaszon és teljes magasságban, továbbá a bal pálya alatti szakaszon a károsodott mélységig, de legalább az úttükör szintje alatti 4 méteres vastagságig el kell bontani. A rétegvizek elvezetését mély szivárgó rendszerrel oldják meg, a süllyedést is okozó altalaj elmozdulásának megakadályozása érdekében pedig cölöpfal kialakítására tett javaslatot a kivitelező. Mivel a feltárt adatok azt mutatják, hogy a probléma jelentősebb, mint az sejthető volt, a helyreállítás és a tartósan megfelelő műszaki megoldás kialakítása is hosszabb időt vesz igénybe. Jelenleg mintegy 10-11 hónapos átfutási idő várható a teljes helyreállításig, addig tehát le lesz zárva az érintett szakasz. Békés, Jász-Nagykunszolnok és Pest vármegyében mérsékelték az afrikai sertéspest is kockázati besorolását, így ezeken a területeken korlátozás nélkül lehet a házi sertéseket forgalmazni, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Békés vármegyében teljesen, míg Jász-Nagykunszolnok vármegye túlnyomó részén megszűnt a fertőzött terület. A magas kockázatúvá váló területeken is kedvezőbbé válnak a feltételek, ugyanis innen a házi sertések belföldön kikötések nélkül szállíthatóak, valamint megnyílik annak lehetősége, hogy a vaddisznókat az eddigi ártalmatlanítás helyett belföldön feldolgozzák, felhasználják. Kiemelték, hogy az átminősítés a magyar állattenyésztők, az élelmiszer előállítók és a vadgazdálkodók számára egyaránt kedvező. A területek kockázati besorolásának módosítása nyomon követhető a Nébih oldalán, az afrikai sertéspest is felületre kattintva.
Az időjárásról.
Szombaton a legtöbb napsütés a délkeleti tájakon és a keleti határvidéken lehet. Eső, zápor is előfordulhat. Délutánra már országszerte északira, északnyugatira fordul majd a szél, és élénk néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 16 és 21 fok között várható, de a naposabb délkeleti-keleti részeken 25 fok köré melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Konfirmandus nap Nagyberegen.
A Beregi Egyházmegye szervezésében volt ez az ifjúsági találkozó. Második alkalommal már, tehát tavaly volt az első ilyen. Az egy nagyon jó kezdés volt. Jó volt látni azt, hogy jönnek a fiatalok, jó volt látni azt, hogy a lelkészek szervezik az alkalmakat, szervezik a buszokat, hozzák a fiatalokat, és azt egy sikeres alkalomnak könyveltük el, és idén is megszervezte az Egyházmegye, a Missziói Bizottság.
Megválaszolt kérdések az oktatás kapcsán.
A jó módszer az, hogy a pedagógus neveljen. És ezt a jogszabályt úgy kell alkalmazni, úgy kell felhasználni, hogy ennek segítségével az okos eszközök célszerű, hasznos, okos használatára tanítsa meg a gyermekeket. Nem olyan fontos, hogy a messengeren azonnal válaszoljunk egy beérkezett üzenetre. A nevelés az, tehát ami e tekintetben is a középpontba kell, hogy kerüljön.
Hatodszor falják a könyveket.
De alapvetően központ és központ környéke lett. Október 14 és 19 között, akkor az író-olvasó találkozóra szeretettel nagy játék az ugye csak a kötet olvasóinak szól, de az író-olvasó találkozót azt nyitottá tettük minden évben a nagy közönség számára is, tehát hogy oda várjuk azokat az érdeklődőket is, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, akik nem regisztráltak, nem vesznek részt a nagy játékba, de a szerző maga az kíváncsiságot kelt föl bennük, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a Kárpátaljai megyei konfirmandus nap Nagyberegen. Több mint 20 gyülekezetből közel 300-an vettek részt az alkalmon, amely a nagyberegi református templomban zajlott. Az eseményről Balázs Antallal, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet elnökével és a Beregardói Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
Jó volt látni, hogy tele voltak a közösségi oldalak azokkal a fotókkal, azokkal a csoportokkal, akik elmentek, és egyfajta lelki feltöltődéssel. Rengeteg mosoly, rengeteg fiatal, rengeteg program, mit kell erről tudni?
Talán a legfontosabb, vagy az első információ az, hogy a Beregi Egyházmegye szervezésében volt ez az ifjúsági találkozó. Második alkalommal már, tehát tavaly volt az első ilyen. Az egy nagyon jó kezdés volt. Jó volt látni azt, hogy jönnek a fiatalok, jó volt látni azt, hogy a lelkészek szervezik az alkalmakat, szervezik a buszokat, hozzák a fiatalokat, és azt egy sikeres alkalomnak könyveltük el, és idén is megszervezte az Egyházmegye, a Missziói Bizottság. Sokat ötleteltek a programon, majd erről gondolom, hogy kicsit beszélünk később. Tehát alapvetően az Egyházmegye szervezésében van, és a Krisz, mint egy ilyen partner szervezet volt jelen. Én moderáltam le igazából az alkalmat, tehát a forgatókönyvet, illetve volt a Krisznek is egy ilyen kis blokja benne, ahol bemutattuk a szervezetet. Talán most így első körben ennyit, és várom még a kérdéseket, beszéljünk még erről az alkalomról.
Az elsődleges célkitűzések a szervezéseknél hogyan fogalmazódtak meg, mit szerettek volna elérni?
Nagyon jó a kérdés, mert volt erről kommunikáció, tehát nagyon fontos volt letisztázni azt, hogy élményt akarunk nyújtani, a tartalomra helyezzük a hangsúlyt, mennyire legyen ez komoly, mennyire legyen fiatalos, hol húzzuk meg a határt igazából, és ez egy valós volt benne kis súrlódás is, hogy ezt letisztázódjon a szervezők között. Végül is azt lehet mondani, hogy ennek az alkalomnak a célja az evangelizáció, tehát evangelizálás, a fiataloknak az örömhírt átadni, azt, hogy az Isten szereti őket, hogy már fiatalon is át lehet adni az életünket, és igazából a legnagyobb hangsúly erre volt fektetve, ez volt a középpontban, volt előadás, püspök úr tartott nyitóáhítatot, örültünk annak, hogy ott van, az egyházunk vezetősége is képviseltette magát, jelen volt, szolgált közöttünk, a dicsőítésekben is, az énekekben is erre volt a hangsúly fektetve, tehát azt lehet kijelenteni, hogy igazából ennek az ifjúsági találkozónak a fő célja az, hogy Krisztus központú legyen, hogy a fiatalok tényleg az elejétől a végéig azt lássák, azt éljék át, hogy jó Krisztus közelében lenni.
Az, hogy komoly és fiatal, vagy az, hogy komoly és ifjúsági, az nagy konfliktus? Tehát nagy összeütközés?
Konkrétan egy dologban volt nagy kérdőjel az elején, ez pedig az, hogy mennyi időt lehet egyfolytában ültetni a mai fiatalokat. Tehát, hogyha beülünk egy templomba közel 300-an, 300 fiatalt megmozgatni nem egyszerű, tehát hogyha felállítunk, mondjuk kivisszük egy játékos blokkra, egy bármilyen kreatív dologra, az sok idő. Tehát az idővel is ugye nekünk okosan és bölcsen kell gazdálkodni, és ez volt igazából a nagy kérdés, hogy mennyi ideig lehet egy helybe ültetni a mai fiatalt, mennyi ideig tud koncentrálni, hogy építsük fel a programot, hogy az a célját is elérje, tehát a tartalom benne legyen, és ne a tartalomból vegyünk el, de ugyanakkor nekik se az legyen a végén, hogy hát már az ideg rángatott a templompadba, mert nem bírok annyit ülni. Ez valóban egy fejtörést okozott a szervezőknek az elején.
De önmagában az, hogy komoly dolgokról lehet beszélni, vagy egy délutánt, egy délelőttöt ott lehet tölteni, az életnek valóban olyan dolgai val foglalkozva, amelyek majd a későbbi életében meghatározóak lehetnek. Erre mennyire nyitottak most az ifjak? Mi a szombati tapasztalat?
Én azt látom, hogy igazából tartalmilag ez nem probléma. Tehát én azt látom a nyári alkalmainkból kiindulva és leszűrve a következtetéseket, hogy igenis a mai fiatalok 13, 15, 16 évesek érdeklődnek és foglalkoznak az élettel, rákényszerülnek, én úgy gondolom itt Kárpátalján, hogy az élet komolyabbik részével is foglalkozzanak, és nem ezzel van a gond. Tehát a téma az a legegyszerűbb. Tehát nekünk az evangélium az egy örök igazság, és igazából csak az evangélium igazságát az ő életükre nézve kell tudni úgy kibontani, hogy az nekik sajátjukká váljon, hogy érezzék, hogy ez hozzájuk szól. Én úgy gondolom, ez a kisebbik kérdés. Mondom, itt inkább a módszertani dolgokban volt fejtörés, de úgy gondolom, hogy sikerült megoldani. Építettünk be a programba ilyen megmozgatós énekeket, amikor egy kis felállás, leülés, hogy tényleg a vérkeringése a fiataloknak az ne essen le, tehát pörögjön fel.
Veszély ne legyen.
Igen, és hogy ne aludjanak el, és ne csüngjenek a fejek. Én úgy gondolom, ez sikerült elérni, a tartalommal nem volt gond, és jó az, hogy azt tudjuk mondani a végén, hogy amit szerettünk volna, azt el tudtuk érni, tehát át tudtuk adni azt az üzenetet, amit akartunk.
Koncentrációban a mai világban ezek a fiatalok megszólíthatóak?
Mindig nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az előadó az olyan legyen, aki az ő nyelvükön tud megszólalni. Tehát az üzenet, az, ahogy mondtam az előbb is, az adott. Tehát nekünk a Biblia igazságát kell vinni.
A kérdés,
ennek
hogyan?
A formája, kérdés, így van. Tehát ennek a módja, a formája a kérdés. Most ugye Margitics János volt megkérve előadásra, ő, ahogy felkonferáltam is, ő nem arról híres, hogy untatja a társaságot, tehát ő tud viccesen, de mégis tartalmat átadni. Fiataloknak ismeri a nyelvezetüket, ismeri azt a milliót, azt az életformát, amiben ők vannak. Nyilván nem véletlenül őt kértük meg. Én úgy gondolom, hogy sikeresen átadta az üzenetet. A dicsőítés az meg mindig közel áll a fiatalokhoz. Tehát nyilván ennek az alkalomnak a nagy része az dicsőítéssel telt. Tehát voltak meghívott vendégeink is, Párciumból az Élőkövek dicsőítő csapat, és Mike Pál, ő egy lelkész, a vezetője ennek a csapatnak, magyar kécről érkeztek konkrétan, és a délutáni részt azt teljesen ők vitték, dicsőítésre volt felépítve, és közte ilyen bizonyságtételek, igei üzenetek voltak.
A konfirmandusoknak a korosztály volt megszólítva, hogyan állnak a fiataljaink ebben a korosztályban, milyen problémákkal, milyen élethelyzetekkel, hát mondjuk így, hogy megküzdési stratégiákkal töltik az életüket.
Hát nagyon nehéz belelátni őszintén, tehát én nem vagyok már kamasz, de azért nem vagyok még nagyon idős sem, de azt látom lelkészként, meg azt látom a Kriszben is, hogy nem könnyű a mai kamaszok világába belátni, tehát nem is annyira könnyen engednek be. Tehát megvannak a zárt tereik, felületeik, online csoportjaik, és nem olyan könnyű belelátni az ő problémáikba, amiben beleengednek, azt nyilván látjuk. Talán én azt emelném ki, hogy a mai fiatalok sokszor pozitív meglepetést okoznak. Tehát én látom az érdeklődést, látom a keresést, látom azt, hogy egy 13, 14, 15 éves fiatal nagyon komolyan foglalkozik az Isten kérdéssel, az élet kérdéssel, vannak megtért fiataljaink ilyen korban, tehát akik el tudják mondani, hogy igen, átadták az életüket, igen, ők ezzel már egy jó ideje foglalkoznak, olvasnak igét ezek a fiatalok. Tehát ezt úgy első ránézésre a TikTok világában azt mondaná az ember, hogy fú, hát a Biblia az biztos ott porosodik valahol is, és
túl
nem.
Analog.
Igen, tehát hogy nem mondom azt, hogy ez a nagy átlag, és hogy ez a többség, de már az egy nagyon jó dolog, hogy azt tudjuk mondani, hogy vannak fiatalok, akiknek igenis fontos az ige, igenis vannak áhítatos könyveik, amiket rendszeresen elővesznek, ott van az életükben az imádság. Tehát alapvetően én azt mondom, hogy érdekli őket az, amit mi képviselünk, az, amit mi élünk és át szeretnénk adni nekik. Tehát ez ad egy olyan felületet, ahol tudunk egymással kommunikálni.
A második Berek-megyei Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó gondolom nem csak a szombati napra korlátozódik. Milyen lehet egy ilyen alkalomnak a további élete? Hogyan csenghet ez le az egyén életében, az ifjaknak az életében, a gyülekezetek életében, közösségek életében?
Igen, őszintén szólva nekem a napközben volt egy ilyen kérdésem, hogy egy-egy ilyen impulzus, az meddig tud ott lenni bennük, a gondolataikban, a szívükben, amit mi ott nagyon igyekezve, nagyon fókuszáltan átadunk nekik, az vajon mit ér el bennük. És őszintén az utóbbi években ugye kiépült már egy ilyen rendszer, tehát ez a Berek-megyei találkozó, ez egy nagyszabású alkalom, de azért vannak kisebb, kiskörzeti ifjúsági találkozók, ifi találkozók, vándorifik, a Krisznek a hetei, és hogy vajon sablonossá válik-e a fiataloknak, hogy elmentem, jól éreztem magam, találkoztam az ismerőseimmel.
Egy szombati napon.
Igen, oda szántam egy fél napot, jó volt, bandáztunk egyet, tehát az egy nagyon nagy kérdés, hogy ez ne legyen, tehát hogy ezt hogy oldjuk meg, és én igyekeztem is felhívni erre a figyelmet, hogy legyenek nyitottak ezen a napon, hogy valamit kapjanak. Akár egy énekben, egy sorban, akár az üzenetben, akár egy imádságban, akár egy kicsit elvonulva, legyen valami, amiben megengedik az Istennek, hogy megszólítsa őket ezen a napon, és ezt vigyék magukkal. Tehát én azzal zártam le ezt a találkozót, hogy ha kaptál valamit az Istentől, azt őrizd. Mert az ördög azon fog dolgozni, hogy minél hamarabb kiszedje az elvetett magot, és őrizd. És természetesen biztattam őket, hogy csatlakozzanak be az ifjükbe, ott a gyülekezetben, sőt azt is elmondtam, hogy ha nincs épp ifi a gyülekezetben, akkor nyüstölje a lelkészét, hogy legyen ifi, tehát hogy menjen oda, és fogjanak össze néhányan, tehát alakuljanak meg a helyi közösségek, fontos a fiataloknak.
Ebből az évből még alig 100 nap maradt hátra. Ifjúságot Bereg megyében vagy a Kriszben, mi az, ami fogadhatja, mi az, amit még terveznek ebbe az évben, mennyit belefér.
A megyei szinten is igazából azért a Krisz elég aktív, és egy kicsit most akkor ott beszéljek a saját alkalmainkról, mert ezt látom leginkább, és kicsit úgy át is adták nekünk ennek a szervezését. De ami nagyon jó, hogy ez a maradék idő az évből, ez nagyon zsúfolt lesz. Tehát például most hétvégén, péntektől vasárnapig elindul egy nagyon komoly ifi vezető képző, ahol 24 kárpátaljai fiatal, vagy már szolgáló ifi vezető, vagy még aki nem szolgál, de szeretne ifit vezetni, jelentkezett. Plusz a munkatársak Magyarországról érkeznek a képzők az Exodus partner szervezetünktől. Ez egy 3 hétvégés képzés lesz, és utána egy fél év kötelező gyakorlat, értsük jól a kötelezőt, tehát, hogy beállnak a szolgálatba, és vagy elindítanak egy ifit, vagy becsatlakoznak, és átveszik egy időre az ifi vezetését. Ez egy nagyon nagy program, ez egy nagyon komoly képzés lesz. Aztán október 13-án szervezünk egy dicsőítő alkalmat Beregardóban, az én gyülekezetemben, ahol én szolgálok. Lesz még majd egy nagyobb szabású adventi dicsőítő alkalmunk, az valamikor az adventi időszakban, annak még nincs meg a pontos helyszíne, majd időben az is kialakul, és még vannak ilyen ifjúsági hétvégék. Most, amit látok már megyei szinten, és ami nem feltétlenül a Krisz szervezése, hogy kiskörzetenként konfirmandusoknak szerveznek hétvégét, Beregszásznak épp most ezen a hétvégén volt, de tudom azt, hogy a Váralja körzet, ott Dercen, Fornos, Rákos, Munkács, Izsnyétel, Gát, ők október 18-20-a között fognak táborozni, tehát hogy szervezik a lelkészek a fiataloknak. Tanév kezdete van, indul a konfirmációs képzési időszak, ez egy nagyon jó kezdés, hogy elcsendesednek a fiatalok.
A Kárpátaljai megyei konfirmandus napról Balázs Antallal, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet elnökével és a Beregardói Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
Glory veiled.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Mennyit keres egy tanár? Van-e elég informatika tanár? Jó-e, hogy szinte június végén ér véget a tanév? Kellene-e klimatizálni az osztálytermeket? Mire kellene, hogy megtanítsa az iskola a mobil használat kapcsán a diákokat? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Papp Kornéllal, a Bocskai István Református Oktatási Központ vezetőjével, az Országos Református Tanár Egyesület elnökével. A riporter Hegedűs Márk.
Nekem a közbeszédet tekintve a legtöbb tanévkezdéssel kapcsolatos cikk, komment, ilyesmi, ami szembe jött az elmúlt hetekben, az a milyen tanár nem lesz abban az iskolában, ahova az én gyerekem járni fog típusú cikkek vagy kommentek voltak. Mennyire tapasztalja ön intézményvezetőként és a Református Tanáregyesület vezetőjeként, hogy pedagógus hiány van a magyarországi intézményekben?
Az az érdekes, hogy szemben az előző évekkel ebben az esztendőben nagyobb érdeklődés volt az álláshelyek iránt. Minden bizonnyal ez az új szolgálati törvény, illetve az évelei úgynevezett 32,2%-os illetményemelés volt ennek az oka. Tehát azt érzékelem, hogy visszatérnek a tanári pályára, illetve olyan intézményből, ahol a munkaviszony keretei között maradtak, például szakképzési centrum intézményéből is jöttek át hozzánk, mégpedig hiány területekről, tehát amire korábban nem találtunk éveken keresztül kollégát, például matematika szakos vagy digitális kultúra, azaz régi nevén informatika szakos kollégák is jelentkeztek nálunk. 6 új kollega felvételére tudott sor kerülni ebben az esztendőben. Nem mondom azt, hogyha jelentkezett volna még informatika szakos kollega, ne tudtuk volna felvenni, de azért bizakodásra ad okot az idei esztendő.
Most amiket mond, ezt a Bocskai István Református Oktatási Központ vezetőjeként mondja, ugye?
Így van, és nyilván egy sajátos élethelyzetben, mert hogy az agglomerációban, Budapest agglomerációjában élünk és dolgozunk, tehát az ország különböző területein rosszabb helyzet is kialakulhat. Itt nálunk most bizakodóak vagyunk a jövőt illetően.
Azt egyébként, ha azt mondom kicsit bulvárosan, hogy ez az intézmény a legnagyobb magyarországi református oktatási intézmény, ez helytálló?
Hát úgy, hogy a Magyarország legnagyobb oktatási intézménye, így én...
Református.
Úgy, mint a legnagyobb református köznevelési és szakképzési intézmény, így ezt alá tudom támasztani. Már ugye az előző években tanuló létszámát illetően a legnagyobbak voltunk, és hát nyilván földrajzi kiterjedésünk is, mert halászterek székhelyel működünk, és 3 óvoda, 1 mini bölcsöde, 4 általános iskola és 5 középiskola tartozik hozzánk. A legtávolabbi tagintézményünk az 290 kilométerre a szlovén határ menti Bajánsenyén található. Körülbelül 17-18 általános iskolában működik alapfokú művészetoktatási telephelyünk, és kollégiummal is rendelkezünk, tehát mondhatni a mini bölcsődétől egészen az érettségi utáni szakképzésig minden területtel foglalkozunk, amit a köznevelés és a szakképzés magáinak mondhat, de földrajzilag is. Bugyi nagyközségtől Bajánsenyig több mint 300 kilométeres távolságot lefedünk.
És kellett-e, hogy az egyik tavalyi tanévkezdési sztár témára visszautalja, kellett-e önnek intézményvezetőként Halásztelekről mondjuk Bajánsenyére átvezényelni egy matematika tanárt, vagy ezt nem is tehetném meg, mert nem egy járásban vannak, de talán érti, hogy mire akarok utalni. Szóval az átvezénylés témája volt ilyenre szükség, hogy fenntartói döntést hozzon tanárok áthelyezését illetően?
Ilyenre abszolút, de nem volt szükség, ez nyilvánvalóan riogatás volt. Ami pedig az észszerűség, mondjuk, hogy Budapesten van 3 tagintézményem a 2 szélsőt nézve 400 méter távolságban, és nyilván vannak olyan kollégák, akik egyik tagintézményben és másik tagintézményben is órát vállalnak, így jön ki a teljes óraszámuk.
És akkor még egy dologra visszautalok, amit ön mondott itt a 31%-os bérrendezést a pedagógusok esetében. Ezt az infót hagyd tegyem szembe egy tavalyi mondatával, itt az Európa Rádióban mondta azt szó szerint, ki gyűjtöttem a tavalyi beszélgetésből, tarthatatlan a pedagógusok fizetése, mondta ezt 2023. augusztus végén. Most mit gondol a magyarországi pedagógusok fizetéséről?
Nyilvánvalóan ugyanazt tudom mondani, hogy tarthatatlan, de ugye most már kézzelfoghatóbb információk vannak arról, hogy milyen ütemben történik meg ez a bérfejlesztés. Tehát most augusztus végén hírt kaptunk arról, hogy január 1-ével 21%-os illetményemelés következik, és a közeli jövőben el fogják érni a pedagógusok a diplomás átlagbérnek a 80%-át. Amikor ez bejelentik, hogy elérték a pedagógusok a diplomás átlagbér 80%-át, én akkor is elégedetlen leszek, mert én úgy gondolom, hogy a pedagógusoknak legalább a diplomás átlagbérnél kellene tartaniuk. De ahogy ezt már fogalmaztam, az, hogy a figyelem ismét a pálya felé fordul, tehát jönnek kollégák vissza dolgozni, illetve más jogviszonyokból a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba jönnek át. A statisztikai adatokkal mindig óvatos vagyok, de úgy hírlik, hogy mind a rendes felvételi eljárásban, mind a pótfelvételi eljárásban megnövekedett a pedagógus felsőoktatás felé érdeklődők száma. Azt gondolom, hogy ezek a bérpolitikai intézkedések szükségesek voltak, hogy ez bekövetkezzen. Az irányt azt látjuk, én bízunk abban, hogy ezt pontosan végig fogják vinni, és nem fognak majd megállni, hanem tényleg a diplomás átlagbér felé fogunk majd közelíteni.
Van-e különbség egy református iskolában dolgozó tanár, pedagógus fizetése, meg egy állami intézményben dolgozó kollégájának fizetése között? Mi a tapasztalata, és mi a fenntartói lehetőség egyáltalán a bérezés tekintetében?
Nagy általánosságban azt tudom mondani, hogy nincs különbség, de ezt pontosabban meghatározva az állam az a garantált pedagógus illetményt határozza meg. Tehát a gyakornokoknak jelenleg 528.800 forint, a pedagógus egy fokozatban lévőknek 538.000 forint ez a garantált illetmény. Hogy e fölött mekkora a mozgástere az intézményvezetőknek, ez nyilvánvalóan sok mindentől függ. Például nyilván a hátrányos helyzetű területeken dolgozó pedagógusok, ugyancsak bérpolitikai intézkedésként külön bérkiegészítést kapnak, de akár állami, akár egyházi intézményben dolgoznak, mindez jár nekik. Az intézményvezetők nehéz helyzetben voltak januárban, amikor meg kellett határozni az új jogviszony keretei, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretei között az illetményeket, ugyanis nagy volt ez az ugrás, ez a 32,2%. Szükséges volt, de mégis összetorlódott egy számos kategória. Tehát azt gondolom, hogy aki 15 évvel ezelőtt is a pályán volt, annak a fizetése is gyakorlatilag az 538.000 forintra emelkedhetett, ugyanúgy, ahogy a 3 éve a pályán lévő pedagógusnak. Természetesen a jogszabály meghatároz egy iget is a TOL mellett, tehát a minimum mellett egy maximumot is, ez ugye 1 millió forint körüli, inkább fölötti összeg. Nyilván, hogy a média ezt tudja szárnyra kapni, illetve hát a laikus hallgató is ezt tudja, jó, millió fölött keresni havonta a pedagógusok. Valójában óvatosságból inkább a minimumra állították be a pedagógusokat, de mindez az eredeti kérdésre visszatérve az állami iskolákat és az egyházi iskolákat is jellemezte. Volt a Nemzeti Pedagógus Karnak egy ajánlása az állami szférára. Gyakornokok, pedagógus 1, pedagógus 2, mester, kutatótanári fokozatokat illetően, hogy hány százalékos alapilletmény emelést javasolnak, és a nagy hányadán, nagy százalékában az egyházi iskolák is figyelembe vették a Nemzeti Pedagógus Kar ajánlását, tehát azt tudom mondani, hogy eltérés a béremelés mértékében nincs a fenntartói szektorok között.
És ez ön szerint jó-e? Tehát, hogy mondjuk nincs olyan szempontból feszültség egy állami, meg egy egyházi iskola pedagógusok között, hogy mondjuk azt mondja az egyik, hogy inkább megyek a másikba, mert ott 10-20-30%-kal többet keresetek?
Hát, hogyha szofista lennék, akkor nyilván a pedagógus hallgatók kedvéért azt mondanám, hogy ez nem jó. Ugye nyilván a református pedagógus kollégákra gondolok. Érdemes lenne eltérni, magasabb bért ígérni a református iskolában tanító kollégáknak. Az állami iskolában tanító kollégáknak ez nyilvánvalóan rossz hír lenne, hogyha én ezt kimondanám. Nem foglalok állást, tehát hogyha valahol megtehetik, hogy ettől eltérjenek, és a plusz feladatért, gondolt itt a hitéleti nevelésre, plusz juttatásban részesítsék a kollégákat, ahol ezt megtehetik, ott ajánlásunk szerint bátran tegyék meg, de az a munkaerő, aki csak a magasabb bérért vándorol egyik szektorból a másik szektorba, az valószínűleg nem fogja a remélt várakozásokat teljesíteni.
Pap Kornélt, a Bocskai István Református Oktatási Központ vezetőjét, az Országos Református Tanár Egyesület elnökét hallhatták.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. 6. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfaló olvasójátékot. A program célja, hogy a különböző korosztályok szerint kiválasztott kötetek közös olvasásával közelebb hozzák a diákokhoz a kortárs irodalmat. A Kolozsvárról induló kezdeményezés rövidesen egész Erdélyben népszerű lett. Tavaly már közel 700 jelentkezőt fogadtak a kincses városban. Mindenről Harbula Hajnalka szervező mesélt nekünk. A riporter Mihály Kóti Hamér.
Harbula Hajnalkával a 6. erdélyi könyvfaló orvosójáték szervezőjével beszélgetünk. Első kérdésem, hogy mi a célja, hogyan indult ez a kezdeményezés, ez az olvasójáték?
Amikor 2019-ben elindítottuk az olvasójátékot, akkor alapvetően az volt az elsődleges célunk, hogy a kortárs irodalmat közelebb hozzuk a fiatalokhoz, a gyerekekhez. És valahogy azt a közéletben gyakran felmerülő problémára is próbáltunk egy választ adni, mely szerint ugye a mai fiatalok, a mai gyerekek nem olvasnak. Ezt próbáltuk megcáfolni azzal, hogy egy olyan tevékenységet találtunk ki, ami egyértelműen nem versenyjellegű, hanem az olvasás szeretetére és az irodalommal való ismerkedésre hívja a fiatalokat. Az első évben, 2019-ben alapvetően kolozsvári és Kolozsvár környéki iskolák és diákjaik vettek részt a játékban. Akkor 240 gyerek regisztrált. Ugye azóta eltelt néhány év, volt a pandémia is. Akkor is tartottunk olvasójátékot, de akkor egyértelműen csak online felületen lehetett találkozni a szerzőkkel és a diákoknak is egymással. Az egy, ugye egy különlegesebb időszak volt. És a tavalyi 5. olvasójátékon akkor már 640 gyerek és fiatal felnőtt regisztrált az olvasójátékra. Úgyhogy azt mondhatjuk a tavalyi év tapasztalata alapján, hogy ez most már egész Erdélyt lefedi, tehát udvarhelyi, gyergyói, szatmári, temesvári, szilágysági diákcsapat is érkezett.
És ha jól értem, akkor része ennek a teljes programsorozatnak az is, hogy az írókkal, az elolvasandó regények szerzőivel találkozhatnak a gyermekek. Ez hogyan szokott történni?
Igen, tehát ez egy ilyen több lépcsős folyamatnak van elképzelve. Az első pillanat ugye az, amikor pedagógusok egy egyéves munka során olvasnak frissen megjelent kortárs köteteket, abból ugye válogatunk, és akkor ajánlunk a fiataloknak olvasnivalót, és akkor ehhez kapcsolunk egy beugró feladatlapot, ami azt jelenti, hogy regisztrálni kell. Alapvetően 3 fős csapatokat várunk a versenyre, de persze kivételes esetekben el tudunk tekinteni. Ettől is volt olyan kérés, hogy Orványtelepülésből érkező diákok, egy osztályban csak 2 diák volt, tehát ilyen esetekben természetesen nem ragaszkodunk ehhez a 3-as felálláshoz. És akkor elindul a regisztráció, akkor a csapatok megkapják ezeket a beugró feladatlapokat, amelyek a kötetnek nem feltételezik a teljes ismeretét, de valamennyi ismerkedést, az első 30-40 oldallal való ismerkedést azért azt feltételez. Ezt visszaküldik, és azáltal, hogy visszaküldik, ez jelenti azt, hogy tényleg részt szeretnének venni a nagyjátékon, és a következő pillanat az a nagyjáték, ami azt jelenti, hogy kötettel kapcsolatos feladatokat, kreatív feladatokat állítanak össze a pedagógus kollégák, és mindazok a gyerekek, akik egy adott kötetet választanak, egy térben közösen ismerkednek a szöveggel, és ezt követi ugye ez az ajándék az olvasójátékba, hogy minden kötetnek a szerzője az alatt, az egy hét alatt itt van Kolozsváron, egy író-olvasó találkozó keretében kérdezni lehet, meséltetni lehet a szerzőket. Tulajdonképpen ez az ajándék benne.
Milyen szakaszban tart az idei játék? Úgy tudom, hogy nem sokára lezárul a regisztráció. Hol tartanak most, és hogy néz ki a pontos program?
Szeptember 9-én indítottuk a regisztrációt, iskola kezdéshez kötöttük. Lévén, hogy sok elemista is beszokott jelentkezni, számukra fontos az, hogy azért egy pedagógus segítse az ő munkájukat, akár azt, hogy csapattá szerveződjenek, akár azt, hogy regisztráljanak. Úgyhogy szeptember 9-én indult, szeptember 30-án zárul le a regisztráció. Várjuk vissza a beugró feladatokat október 6-áig, és október 14 és 19 között van a nagyjáték, illetőleg az író-olvasó találkozó. Ennek a pontos naprabontott időpontját még nem közöltük az olvasókkal. Várjuk a szeptember 30-i zárást, mert csak annak függvényében tudjuk azt mondani, hogy milyen helyszíneket választunk. Tehát a helyszíneink megvannak, alapvetően ugyanazokkal a helyszínekkel dolgozunk, amivel már az elmúlt néhány évben kaszinóba szokott lenni, nagyjáték és író-olvasó találkozó Vallás Szabadságházában, az Apáczai Elméleti Liceumban, Talentum Református iskolában, de ahhoz látnunk kell, hogy bizonyos köteteket hány diák választott, mert ha mondjuk volt erre példa, hogy 200 diák ugyanazt a kötetet választotta, akkor annak olyan teret kell keresni. De alapvetően központ és központ környéke lesz, október 14 és 19 között. Akkor az író-olvasó találkozóra szeretettel, nagyjáték az ugye csak a kötet olvasóinak szól, de az író-olvasó találkozót azt nyitottá tettük, minden évben a nagy közönség számára is, tehát hogy oda várjuk azokat az érdeklődőket is, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, akik nem regisztráltak, nem vesznek részt a nagyjátékba, de a szerző maga a kíváncsiságot kelt föl bennük, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
Melyek azok a könyvek, amelyeket a különböző korosztályoknak el kell olvasniuk a játékban való részvételhez, és ennek függvényében kik azok a szerzők, akikkel találkozhatnak.
Mikor az első olvasójátékot elindítottuk, akkor harmadik, negyedik osztálynak ajánlottunk könyveket, és amint lejárt az első olvasójáték, akkor a másodikosok jelezték, hogy de már mi is tudunk olvasni. Úgyhogy akkor tágítottunk egyet, úgyhogy második, harmadik, negyedik osztálynak ajánlunk idén. Mindig arra törekszünk, hogy két kötetet ajánljunk egy-egy korosztálynak, amiben van egy könnyebben olvasható és egy nehezebben olvasható kötet is gyakorlottabb olvasóknak és azoknak, akiknek az olvasás még esetleg nehézséget jelent, ők is tudjanak ebben részt venni. Idén a második, harmadik, negyedikes korosztálynak három kötetet válogattunk össze. Nyulász Péter fürdőkréme, az, ami mindenki számára azt hiszem izgalmas lesz, mert Nyulász Péter az a szerző, aki már évek óta visszajár az olvasójátékra. Ez a Berger Szima sorozatból Péternek egy frissen megjelent idei kötete. Tavaly például ő volt az a szerző, aki 180 gyereket mozgatott, úgyhogy idén is nagyon várjuk azt, hogy sokan fognak rá jelentkezni. Elővettük szintén ennek a korosztálynak Zágoni Balázs Barni és a lányok kötetét. Ugyan nem frissen megjelent könyv, illetőleg frissen újra kiadott kötetről beszélünk. Éppen mesélte Balázs, hogy a kötet idén 15 éves, de mivel új grafikával frissen megjelent, ezért beemeltük a Barni és a lányokat, illetőleg az érdekessége az, hogy ugye ez meg lehet fordítani ezt a kötetet, és akkor hátulról is lehet olvasni, mert a másik fele Bardi második könyvét tartalmazza. Balázs is az a szerző, aki évek óta visszajár, mindig a frissen megjelent köteteit igyekszünk ajánlani az olvasóknak. Új, friss szerzős a Léghajó a város fölött című kötet, amelyik alapvetően egy olyan kötet, amelyik kevés szöveget tartalmaz, viszont pedagógus kollégák szokták mondani, hogy sok lehetőség van benne. 100 évvel ezelőtt készült gyerekrajzokat válogatott össze Ladó Ágota és Székely Sebestyén György, és akkor ementén fognak a kollégák dolgozni. Az 5.-6. osztálynak Bertán Lídia Egymás mesék című kötetét ajánljuk, és Mésző Ágnes a Kazamaták rejtélyét. Bertán Lídia nem volt még az olvasójátékban, kötettel nem szerepelt. Mésző Ágnes viszont már többször visszatért hozzánk. A Kazamaták rejtélye egy tavaly már a gyerekek által olvasott kötetnek a folytatása. Ági nagy szeretettel vállalja mindig ezt a felkérést, hogy Kolozsvárra jöjjön, és ő is az a szerző, aki óriási tömegeket szokott mozgatni. Ezt ajánljuk az 5-6-ba. 7-8-ba szintén Berszán Lídia egymás mesékét. Azt gondoljuk, hogy az a kötet, amely kisebbeknek is, nagyobbaknak is egyaránt tud komoly mondani valóval bírni, illetőleg újra kiadták, és újra kiadásként jelent meg szintén Mésző Ági Szabad lábon című kötete. Felnőtt egy generáció, aki 10 évvel ezelőtt olvasta, és az újra kiadás kapcsán örültünk annak, hogy az új generációknak is tudjuk ajánlani. 9-12-esek számára pedig két kötetet ajánlunk. Kákovács István Emlékek a katonaládából, Kákovács István kolozsvári szerző, ő a Galócákkal tavaly már szerepelt elemistáknál, idén pedig a fiatal felnőttekhez válogattuk be ezt a kötetét, illetőleg Nényei Pál Petőfi című kötetét tudjuk még ajánlani. Ez a kötet az Irodalom visszavág sorozatából való Nényei Pálnak. Ő is az a szerző, aki 2019-ben, amikor indult az olvasójáték, már járt nálunk az Irodalom visszavágnak, úgyhogy őt is nagy szeretettel várjuk, mert ugye rég találkoztunk.
Miért érdemes jelentkezni, vagy akár úgy is feltehetném a kérdést, hogyha az ön gyerekkorában meg lett volna ez a lehetőség, akkor miért jelentkezett volna erre a játékra?
Az, hogy mindenkinek másért az igazság, hogy minden diákot picit más mozgat. Vannak diákok, akiket a szerző jelenléte motivál arra, hogy akkor elolvassanak egy kötetet, és találkozzanak, és föltegyék a kérdéseiket. Vannak diákok, akik tényleg csak az olvasás öröméért jönnek, vannak diákok, akik azért jönnek, mert hogy van egy jó csapatuk, és akkor azzal mekkora buli valahol közösen részt venni, úgyhogy mindenkit más motivál. Én a magam részéről tényleg az olvasás öröméért vettem volna részt, azt gondolom, hogy ezek között, a kötetek között mindenki talál magának kedvére valót, meg fogjuk látni, hogy ki miért.
Mai adásunkban Harbula Hajnalkával, a 6. erdélyi könyvfaló olvasójáték szervezőjével beszélgettünk a kezdeményezésről, amely Kolozsvárról indulva mára már egész Erdélyt meghódította, a kortárs irodalom szeretetére nevelve a diákokat. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Tiszán innen és Tiszán túl.
Égig ér a hangulat a világ. hogy értsük, miért és mennyit. Ad és veszünk el az élet, míg éled, de ami tényleg neked szánt, a sós végül eléred. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből, az angyal csak egy Facebookos fémlen. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled, adom, amit tudok, kapom, amit lehet, és te is tudod, nem attól vagy valaki, ne van valamit, amit az élet ad, az állatban van nálad. Az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az iklet vagy, és az is marad. Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is, égig ég a hangulat a világban. Azt támadjuk, hogy jó nekünk, de hazavágyik a szívünk, veled ébredni a mennyország kapujában. Nem kaptunk semmit könnyedén, de így minden sokkal gömbletén álmodtunk. Egy szebb jövőt együtt van, hozzá erő. Érhet. Itt, ahol minden fordított értékkel mérnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek, drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az itt lett vagy, és az is marad. Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is, égig ég a hangulat a világban. Azt támadjuk, hogy jó nekünk, de hazavágyik a szívünk, veled ébredni a mennyország kapujában. Nem kaptunk semmit könnyedén, de így minden sokkal többet ér, álmodtunk. Egy szebb jövőt együtt van, hozzá erőt. Nem kaptunk semmit könnyedén, de így minden sokkal többet ér, kívánj egy szebb jövőt, egyszer van. Eljátszunk, hogy lehetünk, nevetünk is, égig ég a hangulat a világban. Azt támadjuk, hogy jó nekünk, de hazavágyik a szívünk, veled ébredni a mennyország kapujában.